Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Virtesajai László.
És Somogyi Viktória.
Pénteki adásunk tartalmából.
Második János Pál emléktáblát avattak a Gran Sassói sífelvonónál. Kiszabadult a Kamerunban elrabolt két pap. Aleppo. Fény a romok között. Kerekasztal beszélgetés Szíriáról a Rimini meetingen. Varga János atya, a bécsi Pázmáneum rektorának helyszíni tudósítása, amire egy kiszáradt páfrányfenyő tanít a jó gyökerekre. Páter Virtesajai László jegyzete. Második János Pál emléktáblát avattak a Gran Sassói sífelvonónál. Augusztus 17-én Pavel Ptasnik prelátus, a Vatikáni Államtitkárság lengyel szekciójának felelőse avatta fel az emléktáblát, amely Karol Wojtyła első látogatására hívja fel a figyelmet a Gran Sasso hegység lábánál, a közép-olaszországi Abruzzo tartományban. A kezdeményezés elindítását egy 1962-ből előkerült fotó adta, amelyen a jövőbeli pápa a Fonte Cerreto település felvonójának bejáratánál áll. Karol Wojtyła, Krakkó segédpüspöke 1962-ben a II. Vatikáni zsinat első ülésszakának egy szabad napján vasárnap kirándult első alkalommal az Appennin-hegység legmagasabb csúcsára. Később pápaként számos alkalommal visszatért ide sétálni, imádkozni vagy egyedül síelni. A San Pietro della Jenka kulturális egyesület, a Gran Sasso Nemzeti Park és L'Aquila önkormányzata elhatározta, hogy emléket állít Karol Wojtyła 57 évvel ezelőtti látogatásának azzal, hogy táblát helyez el a sífelvonó bejáratánál, Fonte Cerreto településen. Innen lehet feljutni a Campo Imperatore fennsíkra. Az emléktábla leleplezésére augusztus 17-én délben került sor. Pavel Ptasnik prelátus délután 4 órakor szentmisét mutatott be a San Pietro della Jenka településen található Szent II. János Pál kegyhelyen. A kis templom a hatalmas hegy lábánál található, ahová II. János Pál időnként visszavonult. 2011-ben vált az első kegyhelyé, amelyet Szent II. János Pálnak szenteltek. Ez is tanúskodik arról a ma is élő kapcsolatról, amely az abruzzói lakosság és a lengyel szent között fennáll. Ptasnik prelátus interjút adott a Vatikáni Rádiónak, amelyben felidézte azt a szentmisét, amelyet a decemberben elhunyt Tadeusz Pireonek püspök lelki üdvéért mutatott be. Pieronek atya volt az, aki fiatal papként 1962-ben Karol Wojtyłáról a nemrégiben előkerült fotót készítette a Gran Sassóra vezető sífelvonónál. Az itt lakók emléket akartak állítani annak a szeretetnek, amellyel II. János Pál viszonyult ehhez a hegyhez, amely kiemelt helye az Istennel és önmagunkkal való találkozásnak a természetben, fogalmazott Pavel Ptasnik prelátus. II. János Pál többször kifejezte, hogy a hegy szépsége segít felfedezni Isten ember iránti szeretetét. A mai táblaavatás alkalom arra is, hogy érzékenyítsük az embereket a természet értéke iránt. II. János Pál a Gran Sasso különböző részein emléket hagyott maga után, hangsúlyozta a lengyel prelátus. Azonnal felismertem a helyet, ahol a fotó készült, nyilatkozta Pasquale Corriere, a San Pietro della Jenka kulturális egyesület elnöke, a Vatikáni Rádiónak az 1962-ből származó kép kapcsán. Ma számos kezdeményezés által életben tartjuk Szent II. János Pál jelenlétének emlékét ezen a vidéken. Létrehozták a Jenka Stéléje kőtáblája elnevezésű nemzetközi díjat, amelyet a múlt évben a vatikáni csendőrség nyert el. Valamint elindították az irodalmi kert nevet viselő kulturális szemlét, amelyben vallási témákkal foglalkoznak. Kiszabadult a Kamerunban elrabolt két pap. A kameruni helyi egyház örömét fejezte ki a Mária mennybevétel napján Kumbóban elrabolt két pap kiszabadulása miatt. A helyi püspök rámutatott, hogy a keresztények rengeteget szenvednek, mindennapos az erőszak és a brutalitás a vidéken. Augusztus 15-én Kamerun északnyugati régiójában fegyveresek, feltehetőleg függetlenségi harcosok rabolták el Franklin Bandadzem Dindze atyát, a Kumbói egyházmegye ifjúsági felelősét, és Patrick Atang atyát, az egyházmegye egyik papját. A két pap útban volt Okuba, ahol szentmisét mutattak volna be Mária mennybevétele ünnepén. Elrablásuk híre a hívek nagy erejű mozgósítását váltotta ki a Kumbói egyházmegyében. Ima találkozókat szerveztek kiszabadulásuk érdekében. Augusztus 18-án a Kumbói székesegyházban a hívek nagy meghatódással vettek részt az imavírasztáson. Szabadulásuk hírét augusztus 18-án vasárnap késő este tették közzé, amelyet eljuttattak a Fidesz missziós hírügynökséghez. A két pap elrablása azt követően történt, hogy a helyi püspök George Nkuo Mária mennybevétele ünnepének reggelén a Szentmise homíliájában erős állásfoglalást fogalmazott meg. Kumbó már éppen eleget szenvedett. Láttuk ártatlan emberek brutális meggyilkolását. Sokan elvesztették házaikat, tulajdonaikat. Az erőszak és a kegyetlenség olyan elterjedté vált, hogy szinte normális dolognak tűnik ölni, kínozni, zsarolni és váltságdíjat követelni. Vérfagyasztó történeteket hallunk elrabolt vagy letartóztatott személyekről és olyanokról, akiktől hatalmas összegeket követelnek szabadon bocsátásukért, mondta homíliájában a püspök. 2016 óta Kamerun észak- és délnyugati anglofon régióiban a szeparatisták folyamatosan küzdenek a kormányerők ellen, azzal a céllal, hogy Ambazónia néven egy külön államot hozzanak létre. Az erőszak azon túl, hogy súlyos politikai, gazdasági és társadalmi bizonytalanságot eredményez, félelmet teremt. Eddig már több mint 2000 ember vesztette életét, és 400 000 ember otthonának elhagyására kényszerült. A katolikus egyház igazságot követel az anglofon kameruniak számára. Ez az állásfoglalás azonban a papokat az üldözés célpontjává tette. Sokakat elrabolnak közülük, majd váltságdíjat követelnek kiszabadításukért. Aleppo. Fény a romok között. Kerekasztal beszélgetés Szíriáról a Rimini meetingen. Varga János atya, a bécsi Pázmáneum rektorának helyszíni tudósítása.
Köszöntöm a Vatikáni Rádió kedves hallgatóit a Rimini meetingről. A találkozó középpontjában idén, mint ország, Venezuela áll. Az olaszokat és a meeting szervezőit különös szimpátia köti ehhez a néphez. Ez a világ legszegényebb országa, ahol a lakosság 87%-a teljes szegénységben él, az államadósság pedig hatalmas. Marinelli Stremmamuno, Venezuela az újrakezdés képessége című dokumentum filmjének bemutatóján elhangzott. Venezuela elsüllyed a nyomorban, de a legfőbb szegénység a remény hiánya. Andrea Manda, az Osservatore Romano 8 hónapja hivatalban lévő új lapigazgatója, és Alberto Savorana, a Comunione Liberazione szóvivője folytatott kötetlen pódiumbeszélgetést a meeting 5. napjának délelőttjén. A Szentszék napilapjának igazgatója kinevezéséig hittant oktatott. 2018 nagyböjtjében tanítványai írták a pápa Kolosseumbeli keresztútjának a szövegét. A kérdésre, hogyan változott meg az életed attól, hogy akire tisztelettel nézel, kihívást intézett hozzád, azt válaszolta. Nem tartottam magam alkalmasnak, és erősen vívottam, de arra jutottam, hogy nem lehet nemet mondani, ha Ferenc pápa engem választ. Nevem azzá vált, akit néztem. Szavarana abból kiindulva, hogy meg kell keresztelkedni a valóságban, mert a valóság az a közeg, amely segít az utunkat járni, idézte Jean Guitont, ésszerű az, aki a saját értelmét alárendeli a tapasztalatnak. Ez szabadíthat meg például az előítéletektől is. Mit gondolsz erről? Monda így válaszolt, amint a kerességben elmerülünk, azaz meghalunk, hogy újjászülessünk, az értelemmel is így kell lennie, hogy ragaszkodjon a valósághoz, a dolgok igazságához. Aleppo, fény a romok között. George Abu Kazen, Aleppo apostoli vikáriusa, a remény sok jeléről beszélt. Felidézte, az iszlámban nincs örökbefogadás, ám ott nagyon sok az árva gyermek, ezért ő javasolta, hogy vezessék be, ami bizonyos feltételekkel, törvényi szabályozással meg is történt. Többek között elmondta, tanúságtételünk által jönnek rá, kik vagyunk, és hogy sok közös pont van. Hitbeli kérdésekben, tanításban nem érdemes fáradozni. Ezek olyanok, mint két párhuzamos világ. Nincs közös pontjuk, de az emberség, a család, a béke és még sok téma közös. A tapasztalat az, hogy az erőszak hívei nem csak keresztények és muszlimok között rontották meg a kapcsolatot, hanem muszlimok és muszlimok között, apák és fiak között is. Videón kapcsolódott be a beszélgetésbe Mahmoud Akkam aleppói főmufti. A távolból közvetített kép sajátossága volt, hogy mivel a Ferences központból beszélt, feje fölött a San Damiano-i kereszt győzelmes Krisztusa látszott. Akkam elmondta, az extrémizmus betegség, nem csak vallási értelemben, hanem a humanizmus szintjén is. A szélsőségesség ellentéte a moderáltság, keresni az igazság megvalósítását, az igazságosság alapján mindenkinek megadni a jogait, az értelmet egészséges módon használni. Az extrémizmus nem csak az iszlámra, hanem minden vallásra, az egész emberiségre veszélyes, hangsúlyozta. Firas Lutfi Ferences, az aleppói Ferences gondozó központ vezetője elmondta, a romok között emberek laknak, főleg nők és gyermekek. Mint ferencesek, mint egyház két lehetőség volt bezárkózni, mivel úgysem tudunk mit tenni, ennyi baj közepette, s kint mindenki muszlim, a másik, hogy menjünk, segítsünk, mint az irgalmas szamaritánus. Többet kapunk, mint amit adunk, emberséget, sokszor szenvedéssel teli emberséget, ami azonnali beavatkozást igényel. Tanuljuk a türelmet, a türelem kitartását, és az üzenetet, hogy mindannyian testvérek vagyunk. A rossz, a baj közelebb hoz minket egymáshoz, megerősíti, hogy valóban testvérek vagyunk a vallási és egyéb eltérések ellenére. Döntsétek el magatok, hogy jobb-e bezárkózni a kis világunkba, vagy érdemes-e kockáztatni, hogy növekedjünk emberségünkben, lelkünk békességében, fejezte be Firas Lutfi Ferences. Binan Kajali, az aleppói Ferences gondozóközpont pszichológus nője, aki művészeti terápiával segíti a rászoruló gyermekeket, és komoly eredményeket ért el ezen a téren, elmondta. A háború évek alatt kialakult struktúrákat semmisített meg, testi és lelki értelemben egyaránt pusztító volt, a gondolkodásmód sérült hosszú távon az ott élőkben, a személyiségük, az ambícióik, a remény veszett el. Varga Jánost hallották Riminiből, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Amire egy kiszáradt páfrányfenyő tanít, a jó gyökerekre. Páter Vértesaljai László jegyzete.
Fát ültettem, mert a kertünkben kivágtak egy ősi tányérfenyőt, és mert kiszáradt, majd kidőlt két másik fa is. Februárban ültettem a derék gingó bilobát. Tavasszal már rügyet fakasztott, majd leveleket bontott széles jókedvében. Lombos és formás kis fácska lett belőle. Élettől duzzadó, legyező formájú páfrányfenyő levélkékkel. 5 hónapos barátok voltunk, amikor elköszöntem tőle. Többek segítségét is kértem, hogy ne hagyják szomjan veszni, amíg oda leszek. De hiába is tettem. 1 hónap elteltével, alig hogy megérkeztem, már is siettem hozzá, még aznap este. Üres és kopasz ágaival fogadott, szava sem volt. Rozsdás barnára marta a kíméletlen napsütés a kis barátomat, aki a keményre kiégett tányírkájáról hullajtotta szomorúan leveleit. Nekem sem volt szavam, csak álltam oly bánatosan, mint november 21-én múlt évben, azon az esős napon, amikor felsírt a fafűrész, és megszűnt létezni egy százesztendős fa, amely még susogni tudott 12. Szent Piuszról is a múlt század elejéről. Gondolatban már újat ültettem, mire elszégyeltem magam gyarró kicsinyítűségem láttán. Azért megpróbálom olyan bibliás módon, hát ha kiajt, mégis, jövőre. Na de addig? Kérdeztem, és csak sóhajtottam hozzá. Azért hoztam neki egy nagy vödör vizet. Meleg volt augusztus elején, azok a forró, 40 fok közeli napok egyre csak ismétlődtek kíméletlenül, de én is ismételten napról napra kimentem a kicsi fámhoz. A locsolás után mindig maradtam, mert jó volt vele lenni, és jó volt keseregni neki, meghallgatta még a rádiós panaszaimat is. Csendben hallgatta, hogy kertjeinkben a fű kipusztult, a virágok is kiégtek, de már vettem friss begóniát, vinkát, és amolyan falusias kukacvirágot, vagy mi a csodát. Egy hét elteltével kétség fogott el, hogy hiába hordom föl a vizet a Gianicolo északi lejtője tetejére, ahon itt pompás a kilátás ugyan a városra, de nekem nincs immár semmi kilátásom a ginkóm jövőjét illetően. Két hét elteltével a tűző napon, ki tudja, véletlen volt-e, közel hajoltam az ágaihoz, és megvizsgáltam az állapotát. Mert mintha valami duzzanatot véltem volna megpillantani, itt is, ott is, az ágain. Zöld duzzanatokat. Kicsi zöld rügyeket. Hogy újra kezdi az egészet? Most, éppen nyár közepén? Erre nem gondoltam, csak arra, hogy a jövőre azért mégis kizöldül. A maga idejében. De így, ilyen gyorsan? Nem, ebben nem hittem. Lázas napok jöttek, esténként a rádióból jövet a kertbe szaladtam, és esti fáradt kabóca szirper is mellett fölújjongtam. Köszönöm, köszönöm, drága kis barátom! Gin Cuccio, dünnyögtem olaszos kicsinyítéssel betézve őt. Most már biztos, hogy egy-két héten belül tavasz teszt itt a Gianicolón, a Ferragosto végére. De hogy is csinálod te ezt? Kérdeztem, mire szemlesütve csak hallgatott. A gyökereire gondoltam, a jó és erős gyökereire, amelyen nem fogott még a hiroshimai atombomba sem. Vagy 60 évmillió bujkál benned, te élő kövület, aki kibírtad a jégkorszakot, de a perzselő melegeket is. Mert jó a gyökered, mert jó a géned, mert jó a genezised, mert halljad csak, mert jól megteremtettek. Azóta sem kellett téged kezelni, úgy vagy jó, ahogy vagy. Taníts hát bennünket, hogy mi se vesszünk ki, mert hiszen... És akkor eszembe jutott a papi elmondatom, szentelésem 1982 Sarlos boldogasszony napjáról, amelyet egykoron római diákként Szent Pál Naná a rómaiakhoz írt levelből vettem, ha szent a gyökér, szentek lesznek az ágak is.
Vértesajai László jegyzetét hallották, amire egy kiszáradt páfrányfenyő tanít a Jó gyökerekre címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért.
Figyelmüket köszönök, és búcsúznak a mai adás szerkesztői
Somogyi Viktória
és Vértesajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudator Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.